Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, újévi istentiszteletünk kezdetén a 191. dicséretet énekeljük fennállva. A 191-es számú dicséretünk, ez a 152. dicséret dallamára, Szent Isten noha néked, de a 191-es így kezdődik: ez esztendőt áldással, ez esztendőt áldással, koronázd meg, Úristen! Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel, megint egy vendég dallammal fogjuk énekelni a 285. dicséretet, a 65. Zsoltár dallamára, a Sionnak hegyén, Úristen, ez a 65. A 285. dicséretünknek az első 4 versét fogjuk most énekelni. Az első verse így kezdődik: örök Isten, kinek esztendők nincsenek létedben.
Thank you.
Kedves testvérek, helyünkön maradva hallgassuk meg a Heidelbergi K.T. református hitvallásunk első úrnapjára szóló kérdésfeleleteit.
Áldott új esztendőt! Hallgassuk meg az első úrnapja kérdéseit és feleleteit. Első kérdés. Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy testestől, lelkestől akár élek, akár halok, nem az önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmából megszabadított. Úgy megőriz, hogy mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál se hullhat le fejemről, sőt mindennek üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért szent lelkével bizonyosságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy szüntelenül neki érjek. Második kérdés. Mit kell tudnod ahhoz, hogy ezzel a vigasztalással boldogul élhess és halhass? Először azt, hogy milyen súlyos a bűnöm és nyomorúságom. Másodszor azt, hogy miképpen szabadít meg Isten a bűnből és nyomorúságból. Harmadszor, hogy szabadításáért milyen nagy hálával tartozom Istennek.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk ezen a vasárnapon, a Lukács evangéliumából, az evangélium 9. részéből, a 37. verssel kezdődően a 45. versig. Tehát Lukács evangéliuma 9. rész 37. verssel kezdődően található szakaszt olvasom. A következő napon, amikor lejöttek a hegyről, nagy sokasság ment eléje. És ekkor egy ember így kiáltott a sokasságból. Mester, kérlek, tekints a fiamra, mert ő az én egyetlenem. Időnként valami lélek ragadja meg, és hirtelen kiáltozni kezd, rázza őt, és tajtékzik, és nehezen távozik tőle, miután meggyötörte. Megkértem tanítványaidat, hogy üzzék ki, de nem tudták. Ekkor Jézus így szólt, ó hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek, és meddig szenvedlek még titeket? Vezesd ide a fiadat. Még feléje tartott a fiú, amikor leteperte az ördög, és megrázta. Jézus azonban ráparancsolt a tisztátalan lélekre, meggyógyította a gyermeket, és visszaadta az apjának. Ekkor mindnyájan elámultak az Isten nagyságán. Amikor mindnyájan csodálkoztak azon, amit tett, ezt mondta a tanítványainak. Jegyezzétek meg jól ezeket a szavakat. Az emberfia emberek kezébe adatik, de ők nem értették ezt a kijelentést, mivel el volt rejtve előlük, hogy fel ne fogják, és féltek őt megkérdezni a kijelentés értelméről. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk az ő megszólítására imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, jár jó előtted megállni, és a te igédnek az üzenetével kezdeni ezt az esztendőt a hívek közösségében, a gyülekezetben. Köszönjük, hogy megadtad nekünk ezt a mai napon, hogy eléd jöhettünk, hogy hálát adhatunk, és hívhatunk téged segítségül, nem csak erre az alkalomra, nem csak erre a mai napra, hanem erre az egész esztendőre, és legvégül egész életünkre nézve. Urunk, köszönjük, hogy te minden időben szólsz, és hálásak vagyunk, hogy ebben a mi időnkben mi megtehetjük, hogy hallgatunk rád, figyelünk rád, értjük és követjük a te igédet. Köszönjük, hogy az új esztendőben és békében jöhettünk össze. Össze a te nevedben, dicsőítve téged, és várva tőled az útmutatást. Köszönjük, hogy az első úrnapját együtt kezdhettük el, rád figyelve, a te utaidban járva, és a te akaratodat tanulva. Kérünk, hogy áld meg Isten tiszteletünket, és szólíts meg bennünket a te szent igédben, az Úr Jézus Krisztusért, hallgass meg, Atyánk. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve énekeljük a 294. számú dicséretünknek az első versét. A 294. dicséretnek az első verse így kezdődik: Jézus, vigasságom. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből most egy verset olvasok újra, Lukács evangéliuma 9. rész, 43. vers. Ekkor mindnyájan elámultak az Isten nagyságán. Kedves testvérek! Az Úr Jézus Krisztusban. Az újévi igehirdetés, ha nem vasárnapra esik is, igyekszik igazodni ahhoz a napi igéhez, amit akkor olvasunk. És mindig van egy olyan terv is benne, hogy valami módon egy egész évre szóló programot adjon számunkra, legalábbis bennem mindig van egy ilyen törekvés, hogy valami ilyesmit találjak. Még november legvégén, december elején elkészült az erre az évre szóló missziói munkatervünk, és annak mindig ott szerepel ez az ige, az éves napjának az igéje, abból valahonnan egy részlet a felső részén, a címlapján, mint egyfajta programadó is. Igyekeztem mindig olyan idézetet választani, akár az Ó, akár az Új Szövetségből, ugye van könnyítés, hogy egyszerre két szakasz is van a Biblia olvasó kalauzban, ami ebben segít valami igazi bölcsesség, ami megmozdít, ami iránymutat, ami az egész évre nézve valami módon segít bennünket abban, hogy milyen irányba induljunk és mit cselekedjünk. De hát most nehéz helyzetbe kerültem, mert itt egy egészen másik történetről van szó, és hát megvallom őszintén, hogy nem találtam olyan részt, és sokat gondolkodtam rajta, hogy mit kezdjek. Az egyik lehetőség az lett volna, hogy eltérek ettől a hagyománytól, inkább valami jó, komoly programot adó igét találunk, vagy pedig megpróbáljuk ezt még jobban körbejárni. És végül úgy döntöttem, hogy maradunk, majd el is fogom mondani, hogy miért, és egy olyan verset választottam, ami a leírásból van, és talán kevésbé ismert, és engem mégis ez ragadott meg, azt mondja, ekkor mindnyájan elámultak az Isten nagyságán. Itt van előttünk egy történet, ami önmagában is egy meglepő történet. Mit kezdjünk egy csoda történettel? Mit kezdjünk egy csoda történettel? Miközben a mi világunk az valahogy a csodákat már a meséknek a kategóriájába sorolta, szeretik a meséket, egyébként ez egy olyan világ, ami imádja a meséket, tehát valami olyat, amit elképzelnek, ami a valósághoz semmi köze nincsen, hát külön mese dolgokat találnak ki. Emlékszem, hogy az egyik, ami az én, hát még egy kicsit fiatalabb voltam, mondjuk a 70-es évek végén, meg a 80-as évek elején, és akkor fedeztem fel egy ilyen mese világot, aminek sokatnak a rajongói lettek. Én kevésbé, de azért ismert ez a Csillagok háborúja. Ugye ez egy felnőtteknek szóló nagy mese, mindenféle kategóriával van említve, de azóta is jöttek a mesék, amik hát akár a Gyűrűk ura, és még sok olyan mese van, mindegyiket nem is ismerem, amik hát... amik kitalált történetek, mesevilágban kitalált helyszínen játszódnak. Persze a mesékben mindig valamiféle emberi dolgokat, vagy az emberi életnek a különböző helyzeteit fel lehet eleveníteni, vagy kitalálni valós, valótlan helyzeteket. Tehát, hogy szereti a mi világunk a mesét, és hajlamosak vagyunk arra, hogy ezek alapján a Bibliában található dolgokat is mesének nevezzük, vagy mesének gondoljuk. És valami mást találjunk benne, és ne erre figyeljünk. A gyerekek egyébként ezt nagyon őszintén szokták mondani, mondjuk ilyen második, harmadik, néha negyediknek az elején is. El szoktam mesélni a hittanórán a történetet. Én mondom el, ugye mesélni én is így mondom. És akkor mondják, hogy van valami előkészítés, és akkor Géza bácsi, mondjad a mesét. Hát mondom, nem mese ez, és a nagyobbak már tudják, persze nem mese, de azért csak mondjad. Szóval, hogy igazából számukra nem válik ez még külön ebben a korban. A kérdés az, hogy számunkra külön vált? Mi értjük, hogy ez nem egy mese, hanem ez a valóság. És hogy igazából Jézusnak a csodái, azok nem mesék, nem a kitalált világban vannak, hanem ezek valóságok. Legalábbis a hívő ember ebben meg van győződve. Tehát, hogyha nem tudjuk elfogadni Jézusnak a történeteit, a csodáit, nem tudjuk elfogadni Jézusnak a kereszthalálát, a feltámadását, a mennybe menetelét, még mindaz, ami hozzáfűződik, akkor hát nem tudom, kik vagyunk, de a Biblia eredeti értelmében nézve, aki így gondolkodik, az nem keresztjén. Szóval itt nem arról van szó, hogy valamiféle okos tanítást kellene követnünk csupán, hanem arról van szó, hogy nekünk hinnünk kell azt, amit Isten elénk adott. És ez a csoda történet nagyon fontos. Jézus nem azért tett csodákat, nem csak gyógyítási, hanem másfajta csodákat is, mert úgy gondolta, hogy ezek izgalmas dolgok, hanem ennek célja volt. Akkor értjük meg igazán ezeket a csodákat és jeleket, gyakran hozzáteszi az evangélium, hogy csodát és jelet tett, ami egyébként a messiási voltára mutat, hogy ezt felismerhessék azok, akik ott vannak. Azok, akik ismerik a messiásra vonatkozó jövendőléseket, felismerhessék. Számomra a legbeszédesebb történet az, amikor Keresztelő Jánost már elfogja, Heródes Agrippa elfogja őt, és meg akarja öletni, fogságban van, de hát még nem meri megölni, és a Keresztelő János tanítványait elküldi Jézushoz. És megkérdezik tőle, mert János mielőtt meghal, tudni akarja, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Tehát, hogy te vagy a messiás. Érdekes, maga János is arról tesz bizonyságot, hogy nem ő az, ugye Keresztelő János, János evangélium elején, nem ő az, de aki utána jön, majd az lesz. És úgy tűnik, hogy van egy kis bizonytalanság azért benne is, biztos, ami biztos elküldi a tanítványokat, megkérdezi. Jézus nem azt mondja, hogy én vagyok, nem azt mondja, hogy nem én vagyok, hanem hogy a vakok látnak, a sánták járnak, szegényeknek hirdettetik az evangélium, ezt mondjátok meg Jánosnak. Vagyis vannak jelek, ami alapján ő eldöntheti, hogy igen, én vagyok az, aki a megígért messiás. És Izrael népének ezt el kell dönteni. A másik helyzet az, ami eszembe jut ezzel kapcsolatban, szintén evangéliumi történet, hogy megkérdezi Jézus a tanítványokat, hogy kinek mondanak engem az emberek. És akkor mondják, hogy hát, van, aki Illésnek, egyet a proféták közül, Keresztelő János, többfajta verzió van. És kinek mondotok ti? És erre azt mondja Péter, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Szóval igazából bizonyságot tesz arról, hogy ő felismerte, hogy kicsoda Jézus. Nem arról van szó, hogy Jézus elmagyarázta nekik, figyeljetek, én vagyok a messiás, ezért, meg ezért. Hanem nekik ezt fel kell ismerniük. Vagyis a csodák, amiket Jézus tett, ezek arra mutatnak, hogy ő az Izrael megígért megváltója. Ezek a csodák nem önmagukban állnak, bár önmagukban is nagy jelentéssel bírnak. Azt jelenti mindenek előtt, hogy Isten mindennek az ura. Ura ennek a világnak, hogy nincsen alárendelve az Úr Jézus a világ törvényszerűségeinek. Ez nem azt jelenti, hogy nem volt engedelmes, hogy nem tartotta be még Izrael törvényeit is, akár a templomadó, akár abban a tekintetben, hogy rendszeresen ott volt a zsinagógában a szombatnapon, amikor ott voltak a hívő zsidó emberek, tehát nem erre vonatkozik ez, hogy Jézus a ura ennek, bár mondja, hogy ura a szombatnak, hanem arra, hogy felülírja a természetnek a törvényeit. Amikor ráparancsol a tengerre, a tenger engedelmeskedik neki. Amikor 5 kenyérből és 2 halból 5000 embert, nem is szoktuk mondani, csak férfiak, ha megszámoltak, azokat meg tudja etetni úgy, hogy 12 teli kosárral marad. De egy csodával kezdődik az egész történet a kánai mennyegzővel, ahol a vízből bor lesz, mert elfogyott a boruk. És Jézus gondoskodik erről, hogy mégsem maradjon szégyenben ez a család, ahol a mennyegző van. Csodák kísérik Jézusnak az útját. Csodák kísérik, és arról szól ez a mai ige, hogy Jézus ura ennek a világnak, és hogy felülírja a természet törvényeit, minden neki engedelmeskedik. Egy olyan Istennel van dolgunk, aki nincs alávetve sem a természet törvényeinek, sem az emberi törvényeknek, sem az emberi gondolkodásnak. Ez egy fontos rész, mert sokszor félreértjük, hogy kicsoda az Isten. Hiszen hiányzik az Isten félelem az embereknek az életéből, vagy a mi életünkből. Mit jelent az Isten félelem? Azt jelenti, hogy tudjuk, hogy ő kicsoda, hogy ő a mindenható Atya, aki a világot alkotta, akinek a kezében van a világ mindenség, a mi életünk is. Ő az, aki ítél, ő az, aki igazságosan ítél, és ő az, aki bármit tesz, az úgy van jól. Nem lehet rajta számon kérni sem a 10 parancsolatot, nem is kell, mert hogy amit tesz, az a helyes, de amit tesz, az értelmezi egyszerre azt is, ami a Bibliában van, vagy amit kijelent, vagy a törvényt, értelmezi abban a tekintetben, hogy a legfontosabb dolog a neki való engedelmesség és az ő igéjének a komolyan vétele. Ő mindennek az ura, ő az Isten, mi pedig emberek vagyunk. Teremtmények vagyunk, akik az ő kegyelméből élünk, és nem azért vagyunk, hogy számon kérjük, nem azért vagyunk, hogy megmondjuk neki, hogy mit kell tennie. Ő azt tesz, amit jónak lát, és az a helyes, amit ő tesz. És bizony, ez sokszor nehéz az embereknek elfogadni, mert rosszul közelítenek az Úrhoz. Csoda történik. Csoda történik, és ez a csoda Istennek a munkája. Ez a csoda egy gyógyítási történet. Szépen összekapcsolódik a tegnapi eseménnyel. A következő napon, amikor lejöttek a hegyről, ugye ez a megdicsőülés hegye, amelyről tegnap hallottunk, úgy összekapcsolódik, mint 31-e az elsőjével. Egy jó kis kapocs is van a történetben ebből a szempontból. Jön eléje a sokasság. És egy kérés érkezik, Mester, kérlek, tekints a fiamra, mert ő az én egyetlenem. Időnként valami lélek ragadja meg, és hirtelen kiáltozni kezd, rázza őt és tajtékzik, nehezen távozik tőle, miután meggyötörte. Hiába kérte a tanítványokat, azok nem tudtak segíteni. Itt ugye könnyen elmegyünk abba az irányba, hogy megpróbáljuk a modern pszichológiai vagy pszichiátriai ismereteinkkel valahogy lefordítani ezt a problémát. Azonban a maga a szöveg, az evangélium az elég egyértelművé teszi, hogy itt az ördögről van szó, az teperi le, és az rázza meg. Nehéz ezt értelmezni, mi történik? Hogy megszállta ezt a fiút az ördög? Valahol, bár részleteiben nem tudom megmagyarázni, nem is feladatom, nem is fontos, de valahol az mindenképpen benne van, hogy van olyan hatalom, amely nem a javunkat akarja. Van, amelyik kínozni akar, van, amelyik rosszat akar, és van, amelyik akármilyen formában így is meg tud nyilvánulni. Meg tud úgy nyilvánulni, hogy tönkretegye ennek a fiúnak az életét, az édesapjának az életét, az egész családnak az életét, mert nem az a célja, hogy az örök életre vigyen, hanem még, hogy ezt az életet is tönkretegye. Igen, az ördög így van jelen ebben a világban, csak nem mindig ismerjük fel, egyrészt, hogy van, és nem ismerjük fel, hogy vele szemben nekünk nagyon is szükségünk van az Úristenre, és az ő hatalmára, és az ő kegyelmére, amely megtart ezzel szemben is bennünket. Jön Jézushoz, és kéri, hogy gyógyítsa meg a fiát. És Jézus meggyógyítja ezt a fiút, meggyógyítja, és kimegy a tisztátalan lélek, vissza tudja adni az apjának azt, aki hát ezek szerint az ördög hatalmába került alkalomról alkalomra. Jézus tud csodát tenni. És ez a csoda, ez egy különleges csoda, hiszen egy gyógyítási történet. És a gyógyítási történetben az, hogy egy megszállottról van szó, annak is van üzenete, hiszen elmondja nekünk azt, hogy ez egy olyan történet, amely Jézusnak az egész munkásságára is utal, hogy a küzdelem, amelyet ő folytat az emberekért, azt kivel szembe folytatja. A gyógyítás az, amely rendezi azt a helyzetet, és visszaállítja azt, rendezi azt a helyzetet, amiben ez a fiú van, és visszaállítja azt, ami Isten teremtési rendje szerint való. Visszaadja az apjának. Isten Jézus Krisztus által rendet tesz a világban, mégpedig úgy, hogy hát egy kicsit erős a hasonlat, de azért kimondom, hogy visszavisz bennünket az Atyához. Mert hogy akkor, amikor az édenkerti történetben a kígyó, a kísértő ráveszi az első emberpárt, akkor az lesz a következmény, hogy elszakadunk az Atyától. Az lesz a következmény, hogy távolra kerülünk az Atyától. Ugye ott jelképesen vagy valóságosan el is mondja, ki kell menni az édenkertből, kerubok állnak oda az édenkertnek a kapujába, nincs visszaút, Isten és ember között, az ember hibájából hatalmas távolság lesz kettőnk között, és óriási szakadék tátong. Ez a fiú el van szakítva az apjától, az ördög munkájának a következtében, és most őt visszakapja. Mi visszakapjuk az Atyát Jézus Krisztus által, mégpedig úgy, hogy megtisztít bennünket a bűneinktől, és megtisztít abból, hogy mi az ördögnek a hatalma alatt vagyunk. Megtisztít, hogy erőt adjon nekünk arra, hogy hozzátartozzunk, és őt kövessük. Ebben a történetben benne van valamilyen módon Isten Jézus Krisztus által véghez vitt helyreállító cselekedete. Itt egy helyreállításról van szó. Rossz ez a helyzet. Rossz ez a helyzet, mert ez a fiú nem olyan helyzetben van, amilyenben lennie kellene Isten teremtési rendje szerint az apjánál, hanem az ördög által tönkretett életet él. És Isten Jézus Krisztusban helyreállítja ezt a tönkretett életet, és egy új életet akar nekünk adni. És van, itt van a csodában is Istennek a munkája és a szeretete. Csodát Jézus önmagáért nem tesz. Másokért annál inkább. Nem azért csendesíti le a tengert, hogy ő neki ne legyen semmi baja, a tanítványoknak mutatja meg a hatalmát a tengeren. Amikor azt mondja neki a pusztában a sátán, hogy változtasd a kövek kenyérré, akkor azt nem teszi meg. De amikor 5000 ember éhes, akkor megszaporítja a kenyeret. Magáért nem, másokért igen. Azért jön, hogy értünk tegyen. Azért jön, hogy helyreállítsa az Isten teremtette rendet. Azért jön, hogy legyőzze az ördögöt, és semmilyen hatalma ne legyen az ember felett. Azért jött, hogy kivegyen bennünket abból, ami a bűnnek a világa, és a saját országába helyezzen bennünket. Vissza oda, ahová teremtett, ahol lennünk kell. Isten helyreállító cselekedete van előttünk, amit értünk tett. És a mi dolgunk pedig az, hogy elfogadjuk őt. Elfogadjuk, higgyünk benne, és kövessük őt. Ebben a történetben szépen megmutatkozik az, hogy Isten gyermekének lenni azt jelenti, hogy az ő kezében vagyunk, hogy hozzá tartozunk, és hogy ő az, aki megment bennünket. És ott van ebben nem csak az Isten hatalma, hanem az Isten szeretete is. Ott van benne az Istennek a szeretete Jézus Krisztusban. Nem egyszerűen csak egy csoda, hanem az emberért hozott csoda. Nem egyszerűen csak egy ilyen történet, hanem az mutatkozik meg, hogy Jézusnak fontosak vagyunk, fontos az életünk, fontosak a mindennapjaink. Ezzel nem állítom, hogy mindenkinek az életében, mindannyiunknak az életében naponta csodák fognak történni, de ezek a csodák, amik akkor megtörténtek, ezek rámutatnak arra, hogy mi hová tartozunk, és kiknek vagyunk, vagy kinek vagyunk a tanítványai, és ki az, aki a mi mennyei atyánk, hogy az Isten az. Itt van előttünk ez a történet, egy csoda történet, ezzel indul. Csoda, hogy Isten megszólított, csoda, hogy ez a szeretet eljutott hozzánk, csoda, hogy amikor azt mondja a János evangéliumban Jézus, hogy úgy szerette Isten a világot, akkor arról is szól, hogy úgy szeretett bennünket. Bennünket, akik most élünk, és én remélem, hogy nem csak bennünket, hanem úgy szereti majd a következő nemzedéket is, hogy a mi életünkön át meg tudja mutatni, és meg akarja mutatni az ő szeretetét feléjük is. A fiú megmenekül, és akkor jön az a mondat, ekkor mindnyájan elámultak az Isten nagyságán. Mindig úgy képzeltem, hogy kell valamit tennünk. Valamit csinálnunk kell, és ez, amit úgy fogalmaznak meg talán, hogy misszió, valamit cselekedni kell, valahogy, valami módon rajtunk áll, rajtunk múlik, hogy mi fog történni a következő években és időkben. Ugye tudjuk, hogy nem úgy tűnik, hogy ez a korszak kedvez az európai kereszténységnek, hiszen Németországban, ahol kicsit más azért a rendszer, nagyon sok templomot, evangélikus és római katolikus templomot adtak el, zártak be. Részben ugye könnyen meg lehet magyarázni, hogyha egy negyednek megváltozik az összetétele, tehát mondjuk nem keresztjének, hanem más vallásúak laknak ott, az úgy érthető, de ennél sokkal többről van szó, és vajon ránk is ez vár? Vajon mi is így az utolsó mohikánok vagyunk már ebben a korszakban, vagy valahogy máshogy lesznek ezek a dolgok? Valamit tenni kell, gondolja az ember. Tehát igazából ez az ige azt mondja nekünk, hogy nem is így kezdődik ez a történet. Ez úgy kezdődik, hogy Isten cselekszik. Ekkor mindnyájan elámultak az Isten nagyságán. Mi lenne, ha egy kicsit hátralépnénk először? Nem tenni akarnánk, hanem egy kicsit hátralépnénk, és csodálnánk azt, amit Isten tesz. Egy kicsit hátralépnénk, és hagynánk, hogy ő cselekedjen. Tudom, hogy ez nem ment fel bennünket semmi alól, hogy menjünk el, tegyünk tanítványokká, és így tovább, de valahol nekem, engem ez ragadott meg ebben a történetben. Mindnyájan elámultak az Isten nagyságán. El tudunk-e ámulni az ő nagyságán? Az ő csodáin, cselekedetein, szeretetén. El tudunk-e ámulni, tudjuk-e csodálni, és tudunk-e örvendezni neki, tudunk-e gyönyörködni ebben. Talán jó lenne, hogyha jobban figyelnénk Istenre. Azt mondtam, hogy nem ilyen cselekedetekről van szó, de hát azért mégiscsak ahhoz, hogy azok, akik ott vannak, elámulhassanak az Isten nagyságán, hát részeseik kellett, hogy legyenek ennek a történetnek, Jézushoz kellett menniük. Nem csináltak semmit, de annyit igen, hogy Jézushoz mentek. Hogyha el akarunk ámulni az Isten nagyságán, el akarunk ámulni a hatalmán, akkor a közelébe kell lennünk. Persze lehet, hogy valakit megragad majd valahol másutt. Augustinus is lehetne ellenpéldaként említeni, de mindjárt megmagyarázom, hogy nem biztos, hogy így van. Ugye Augustinus az, aki hát elég megáltalkodott, istentelen életet élő fiatalember volt egykor, ugye ez a Szent Ágoston a katolikus megfelelője, és amikor egyszer csak az Isten megszólította, hogy vedd és olvasd, és kinyitotta a tekercset, és Isten megszólította az ő igéjéből, de hát egyrészt volt ott egy ige, tehát azért az, hogy vajon hogy szólítja meg az Isten azt, akinek nincs egy bibliája, amit kinyisson, Aztán pedig, ugye nem csak ennyi volt a dolog, hogy megszólította, mert ugyan nem azért járt Ambrózius püspököt hallgatni, mert annyira vágyakozott arra, hogy Isten igéjét befogadja, hanem azért, mert olyan nagy rétor volt, hogy tanulni akart tőle, de mégiscsak ott voltak ezek a dolgok az életében. Ez se egy véletlen műve. Ugyanígy a mi életünkben sem mindegy, hogy ott vagyunk-e, ahol a csodák történnek. Ott vagyunk-e, ahol az Isten igéje megszólal. Hogy ha el akarunk ámulni azon, ha csodálni akarjuk az Urat, akkor ismerni kell. Hát tudni kell, hogy mit csodáljunk. Tudni kell, hogy hogyan történnek ezek a csodák. Hogy miről szól. Ott kell lenni. Ott kell lenni, hogy halljuk az ő igéjét. Ott kell lenni, hogy megértsük az ő igéjét. Ott kell lenni, hogy bennünket megszólítson. Hogy lelki élményeket gyűjtsünk az Istennel való találkozáskor. Hogy csodák történjenek az életünkben. Vagy lássuk azt, hogy mások életében csoda történik. Hogy egy új élet kezdődik el. Egy új élet, az Isten követő élet. Micsoda csoda az, kedves testvérek, amikor egy ember arról dönt, hogy Krisztust elfogadja, és onnantól kezdve az övé az élete. Hát ez micsoda csoda? És mi ezt látjuk? Vagy máshol vagyunk? Nem vesszük észre? Tudjuk-e ezért dicsőíteni az Urat? Ekkor mindnyájan elámultak Isten nagyságán. És itt én is elámultam azon, hogy az Úr cselekszik. Hatalmas Istenünk van, csodálatos kijelentésünk van, aki véghez viszi az ő akaratát. És mi pedig láthatjuk, élhetjük, és szerethetjük őt, és követhetjük őt. Van egy kis kitekintése ennek, nem ennyire kapcsolódik hozzá, külön is veszi szakaszként a Biblia, de a folytatásban az van, hogy amikor mindnyájan csodálkoztak azon, amit tett, ugye itt még az elámulás és a csodálkozás, egyébként jellemzően, ha már itt tartunk, azért azt is elmondom, hogy általában a csoda történetek leírásánál a legtöbbször ott van az, hogy elámulnak és csodálkoznak. Ugyanígy van egyébként, akkor, amikor a tengert lecsendesíti, azt mondják a tanítványok egymásnak, ki ez, hogy a tenger is, meg a vihar is engedelmeskedik neki. Ott van a csodálkozás az emberek között, de ahhoz, hogy csodálkozzanak, még egyszer mondom, ott kell lenni vele. Nem tudunk rácsodálkozni Isten csodáira, tetteire, hogyha nem megyünk Istenhez, hogyha kihagyjuk őt. Szóval itt, amúgy még mindig csodálkoznak a tanítványok, azt mondja nekik Jézus, jegyezzétek meg jól ezeket a szavakat, az emberfia emberek kezébe adatik. Itt egy kicsit arról is van szó, annak a folytatásáról, ami a megdicsőülés hegyén történt, mert ugye azt olvassuk ott, hogy Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelenve élete végéről szólottak, Jézus élete végéről, amelynek Jeruzsálemben kell beteljesedni. A tanítványok mentségére legyen mondva, hogy ott nincs ott mindenki, csak Péter, János és Jakab, Jézussal, Mózessel és Illéssel, akik megjelentek, de nem értik ezt. Az emberfia kezébe kell, az emberfiának emberek kezébe kell adatnia. Nem értik, hogy így teljesedik be az Istennek az akarata. Így teljesedik be az Atya akarata, az Isten szeretete így megy ki, így árad ki erre a világra, hogy Jézus Krisztus kereszthalála által történik. Nincs másik út. És az, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, az annak a következménye, hogy Jézus ezt elfogadta, bár azt mondja Getsemáné kertjében, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de hozzáteszi, de ne az én akaratom legyen meg, hanem legyen meg a te akaratod. És ez az, ami aztán a mi számunkra a legfontosabbá válik, az, hogy Isten megszabadított bennünket, hogy az övéi lettünk, hozzá tartozók és az örök életnek az örökösei. Hallottuk a Heidelbergi KT első kérdés feleletében, hogy nem a magunkéi vagyunk, hanem Istenéi. Vagyis, hogy abból, hogy az ördögé voltunk, abból, hogy a bűn rabságában voltunk, Isten kihozott, és most már az övéi vagyunk. És mi nagyon jól tudjuk, hogy ez a két lehetőség van. Vagy az Istenéi vagyunk, és üdvösségünk van Jézus Krisztus által, vagy nem. És a nem mindenre vonatkozik. Hogy kié vagyunk, nem Istené, és hogy nincs üdvösségünk. Mi Isten gyermekei vagyunk, Jézus Krisztus által, az Atyához tartozunk, az ő szövetséges népe vagyunk, akik csodáljuk az ő tetteit, akik részesülünk az ő segítségében, akik hívjuk az ő áldását. Ilyen jó lenne, hogyha ebben az esztendőben is Istennek a nagyságán tudnánk örülni, az ő szeretetén és az ő kegyelmén, és hogy ebben jó lenne kívánnom és kívánnom magunknak, hogy részesüljünk is mindabban a jóban, ami Istennek az áldását jelenti. Legyünk ott, ahol ő van, tanuljunk tőle, és tegye meg, cselekedje meg azt, hogy megértsük és részesedjünk kegyelméből minden napon. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjére válaszként a 495. dicséretet, megint vendégdallammal énekeljük. Egy kicsit már előre tekintve most ez a ráfelelő a helyzetre, vagyis hogy ez az év első napja, és újévi könyörgés a neve, így is kezdődik. Könyörgök, Uram, minden emberért. 495, 3. és 4. versei. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces imádságban vigyük az Úr elé kérdéseinket és hálaadásunkat. Amen. Imádkozzunk. Amen. Emeljük fel a mi szíveinket, és könyörögjünk együtt is. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, tudjuk, hogy előtted egy esztendő, az nem különbözik ezer esztendőtől, és hogy igazából a tegnapi nap, meg a mai nap sem különbözik egymástól egy naptárcsere miatt. De mégis előtted állunk meg, hogy miután tegnap hálát adtunk szeretetedért, eléd járuljunk és könyörögjünk azért, ami előttünk van. Mindig, minden év elején így könyörgünk, Urunk, de most keserű tapasztalatokkal a hátunk mögött látjuk, hogy mennyire szükség van erre a könyörgésre, mennyire rád szorulunk, megtapasztaltuk, mennyire kiszámíthatatlan a világ, mennyire váratlan helyzeteket hozhat számunkra a magánéletünkben és a közösségeink életében is. Minden olyan jó úton haladt sokáig, úgy tűnt, és aztán kiderült, hogy két kézzel kell kapaszkodnunk beléd. Mégiscsak nagyon nagy szükségünk van rád mindenben. Urunk Istenünk, így könyörgünk legelőbb a magunk életéért, hogy tarts meg bennünket a te utadon, tarts meg bennünket a hitben, hogy tudjunk hitben járni, ragaszkodni hozzád, hogy megérezhessük, tapasztalhassuk a te szeretetedet. Teremts alkalmakat, hogy nagyságodat csodálhassuk, és neked hálát adhassunk. Kérünk nem csak magunkért, saját helyzetünkért, hanem szeretteinkért. Imádkozunk, hogy tartsd meg őket a te szeretetedben, imádkozunk az egészségünkért és az egészségükért, kérünk, hogy te gyógyítsad a betegeinket. Köszönjük, hogy vannak gyógyulások, hogy vannak olyan emberek, akikkel együtt adhatunk hálát a te gyógyításodért. Urunk, kérünk, hogy add legyen békesség. Legyen békesség bennünk, hogy rád bízzuk magunkat. Legyen békesség egymás között. Urunk, olyan nehéz gyakran hordozni azokat a helyzeteket, amelyek a békétlenségnek az emlékei, és amelyek oda vezetnek, hogy nem tudunk igazán egymással békességben lenni. Urunk, nem tudjuk, hogyan lehetne megoldani. Bonyolult dolgok eléd hozzuk, könyörgünk, adj bölcsességet ebben nekünk. Adj békességet a családokban, a rokonságban, baráti körökben. És imádkozunk a békéért az egész világon. De leginkább és legelőször a mi kontinensünkön, hogy érjen véget a vérontás, és hogy elég bölcsek legyenek azok, akiknek lehetőségük van arra, hogy befejezzék a háborút, hogy meg is tegyék. Azért, hogy ne omoljon több vér, ne legyen több szenvedés, és véget érjen ez a rettenet. Imádkozunk magyar népünkért, hiszen tudod, hogy ebben a formában mi is részesei lettünk ennek a háborúnak. Olyanok, akiknek nem igen van ehhez köze. Kárpátaljai magyar testvéreinkért, az ő megtartásukért, mindazokért, akiknek el kellett hagyniuk a szülőföldjüket a háború miatt, és azokért, akiket katonának soroztak be ebbe a háborúba, kárpátaljai magyarokat. Urunk, légy kegyelmes hozzánk, látjuk, hogy milyen hatalmas erők mozognak, de hadd tapasztaljuk meg, hogy te vagy a leghatalmasabb. Imádkozunk az evangéliumért, gyülekezeteinkért, hogy tudjuk és merjük hirdetni a te szeretetedet és megváltó kegyelmedet mindenki számára. Segíts, hogy mi meggyőződve legyünk abban, hogy a te kezedben vagyunk, és hogy mindazt, amit kijelentettél, igaz. Hadd merjük ezt vállalni, és hadd ragaszkodjunk ehhez, add a te szent lelkednek az erejét, Urunk Istenünk. Bátoríts bennünket, és erősíts meg bennünket. Urunk, így imádkozunk és adunk hálát, hogy te vagy a mi vigasztalunk akkor, amikor a gyász érint meg bennünket. Imádkozunk azokért, akik gyászolnak. akik a veszteség érzésével kezdik az új esztendőt, gyülekezeti tagjainkért, és azért a családért is, aki az elmúlt héten vett búcsút szeretett hozzátartozótól, édesanyától és nagymamától. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy te vagy az, akihez minden időben jöhetünk. Köszönjük, hogy az előző évet most már főgondnokunkkal együtt zárhattuk, és vele együtt könyöröghetünk most együtt a jövő évért hozzád, mindenható Isten. Köszönjük, hogy te voltál az, aki gyógyítottad, és kérünk, hogy mielőbb gyógyítsd meg egészen úgy, hogy újra mindig közöttünk lehessen, és végezhesse azt a szolgálatot, amit te bíztál rá. Urunk Istenünk, légy kegyelmes hozzánk ebben az esztendőben, légy türelmes hozzánk, és közöld velünk a mi bűneinknek a bocsánatát, és segíts, hogy kezdeményezők legyünk a szeretetben, az egymás felé fordulásban, a békesség fejedelme uralkodjék a mi életünkben. Imádkozunk városunk, népünk, egyházunk vezetőiért, adj nekik bölcsességet, és mindazoknak, akiknek lehetőség van a kezében, hogy jó döntéseket hozzanak. Urunk, áld meg az életünket, és kísérj el bennünket, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, annyi minden lehetne még, amiért imádkozunk, annyi minden lehetne, amiért könyöröghetnénk. Most együtt imádkozzunk úgy, ahogy az Úr Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az elmúlt héten szerdán Ravatal mellett álltunk meg, Stefánovics Ivánné testvérünk szerette és számára kértük az ő vigasztaló kegyelmét. Most is imádkoztunk fiáért, menyéért, unokáiért és a családtagokért. Isten vigasztalása kísérje őket minden időben. Szeretettel hirdetem, hogy az előző esztendőben 9 gyermeket kereszteltünk meg, 4 fiút és 5 lányt. Összesen viszonylag kevesen 5-en konfirmáltak, 3 férfi és 2 nő, 3 fiatal és 2 felnőtt testvérünk. 6 pár kérte házasságára Isten áldását, mégpedig 1, így szoktuk mondani, nagyon furcsa, tiszta református, vagyis, hogy mind a 2 fél református, és 5-en vegyes vallásúak. Itt szeretném mondani, hogy nagyon örülnék neki, hogyha a következő évben ez több lenne. Az a tervem, hogy januárban újra indítjuk a Jobb Házasságban Élni programot, ami végül is akkor megállt. Szóval azokat szeretném hívni majd, akik együtt élnek, pótolják a polgári esküvőt mielőbb, hogyha nincsen meg, akik pedig nem kaptak még áldást a házasságukra, azokat pedig hívom, hogy áldott házasságban éljenek, és reméljük, hogy sokan lesznek olyanok, akik majd követik ezt a meghívást. Ravatal mellett 18 alkalommal álltunk meg, 9 férfi és 9 nőtestvérünktől búcsúztunk, és kértük Isten vigasztalását szeretteik számára. Alkalmainkat hirdetem. Ránk következő vasárnap tartjuk a következő gyülekezeti helyi alkalmat. Most lesz egy hét leállás, egy kis spórolás ebből a szempontból. Tehát a ránk következő gyülekezeti alkalmat vasárnap tartjuk. Lesz gyermekistentisztelet is, és vasárnap az Isten tisztelet után várjuk a testvéreket egy újévi koccintásra. Most lesz hagyománnyá a tavaly elkezdett koccintás. 91 éves a gyülekezet, és ekkor lesz lehetőség arra, hogy egymás számára is jó kívánságainkat elmondjuk egy pohár pezsgő mellett. Tehát szeretettel várjuk a testvéreket erre az alkalomra is. Az Isten tisztelet végén a záróénekünket énekeljük. Ez a megkezdett 285. dicséret, ez egy ilyen újévi kívánság, könyörgés. Az ötödik vers től a végéig, az áldás és a himnusz előtt így kezdődik. Ez esztendő testi jókkal is, Uram, koronázzad. 285. dicséret, ötödik verse. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.